De féltem tőle. Jól lehet, katonának nem szabad félnie. S hosszabb időn át még érdeklődni sem mertem iránta. Nem kérdeztem a nevét, hogy kicsoda a lány. Amikor mégis megtettem, megtudtam, hogy Nekhbetnek leánya, Amenmózisz leányának, aki kevéssel azután, hogy láttam, s álmomban eljegyeztem magam vele, a szuheneti elefántcsont kereskedő neje lett. A lány azonban Nofrurénak hívták, vonásaiban semmit sem hasonlított anyjára, sem hajfonatainak s bőrének színében, hanem ikkészében határozottan sötétebb színezetű volt nála. Legfeljebb kellemes termete emlékeztetett Nekhbetére. Tehát hány szűznek van ugyanilyen alakja? Mégis, amint megláttam, ugyanazok a mélyreható érzések ébredtek föl bennem, amelyeket annak idején tapasztaltam, és azóta sem ismertem, úgyhogy azt lehet mondani, már anyjában szerettem őt, mint ahogy anyját újra szerettem benne. Sőt, lehetségesnek tartom, és bizonyos mértékben számítok is rá, hogyha újabb 20 esztendő múlva véletlenül találkozom Nofruré lányával, anélkül, hogy tudnám ki, szívem késlekedés nélkül ismét az övé lesz, mint ahogy már anyjáé és nagyanyjáé volt, s mindig és örökké ugyanaz a szerelem lesz az. Csak ugyan különös kalandja ez a szívnek, mondotta a házipap, és kíméletesen elsiklott a furcsaságon, hogy a kapitány ilyen nagy nyugalommal és egyhangúsággal előadja itt ezt a történetet. De ha az elefántcsont kereskedő lányának megint lánya lenne, kár volna, ha nem a te gyermeked lenne, mert ha fiú álmod a könyveszsák fölött nem is lett valóság, Nekhbet visszatérésekor, vagy szerelmed visszatérésekor hozzá, a valóság is megkaphatná magáét. Ó, nem, felelte Mai Szakmé fejét rázva. Olyan gazdag és szép lány, és ilyen zömögtermetű remonda írnok. Hogyan is illene össze? Egy űrgrófnak lett felesége, vagy valakinek, aki fáraó lábánál áll a kincses ház elöljárójának a kitüntetés aranygalériával nyaka körül. Ez már így van jól. Azt se feledjük el, hogy egy lánnyal, akinek már anyját szerettük, bizonyos fokig atyai viszonylatban vagyunk, úgyhogy a vele való házastársi kapcsolatnak belső meggondolások állanak útjában. Aztán olyas gondolatokat, amilyenekre célzol. Háttérbe szorított nálam az is, amit a kaland különösségének nevezel. E különösség tekintetbe vétele megakadályozott olyan elhatározásokban, melyeknek következménye lett volna, hogy első szerelmem unokája saját gyermekem legyen. S vajon feltétlenül kívánatos lett volna ez? Megfosztott volna a várakozástól, amelyben most élek, hogy tudnélik egy nap találkozom Nofruré lányával és Nekhbet unokájával, annélkül, hogy tudnék róla, s hogy ő is csodálatos hatással lesz rám. Így lehetőségem van arra, hogy öregebb napjaimra reméljek még valamit, holott ellenkező esetben visszatérő szívbeli élményeimnek sora talán idő előtt lezáródott volna. Meg lehet, helyeselt Tétován az Isten szolgája. A legkevesebb azonban, amit tehetnél, hogy anya és leány történetét, illetve történetedet velük papírra vetnéd, s nádaddal kellemes formát adnál neki gyönyörködtető irodalmunk gyarapítására. A hősnő harmadik megjelenését és szerelmedet iránt a véleményem szerint egyéni leleményből tolthatnád hozzá, és úgy ábrázolhatnád, mintha az is már megtörtént volna. Már történtek hozzátoldások, felelte a kapitány nyugodt szájjal. És hogy beszélgetés közben olyan folyékonyan tudtam előadni a történetet, éppen onnan van, mert megtörténtek az írásbeli előkészületek. A nehézség csak az, hogyha a találkozást is belé akarom szőni Betty unokájával, írásom időpontját a jövőbe kell helyeznem, és így magamat is idősebb korba képzelnem, s ettől az erőfeszítéstől visszariadok. Na, egy katona semmiféle erőfeszítéstől nem riad vissza. Főképpen azonban kételkedem benne, hogy túlságos nyugodtságom folytán bele tudom-e lopni elbeszélésembe azt a megindító hatást, ami például a két testvér mintaszerű történetének sajátja. Ahhoz pedig túlságosan becses nekem a téma, hogy kitegyem az elfuserálásnak. Pillanatnyilag különben, szakította meg szavait rosszallóan, elővezetés és fölvétel van itt. Hány teherhordó állatra van szükség? Kérdezte, miközben lehetőleg fölülről lefelé Józsefhez fordult. Véleményed szerint, hogy 500 kőfaragónak és cipelőnek a bányában, valamint tisztjeinek és felügyelőinek az élelmet elszállítsák. 12 ökör és 50 szamár, felelte József, a megfelelő szám erre a célra. Minden esetre. És hány embert rendelnél a kötélhez, ha egy 4 rőf hosszú, 2 rőf széles és 1 rőf magas kőtömböt 5 mérföldre kellene vonszolni a folyóhoz? Az út egyengetőkkel és a vízhordókkal, akik az utat nedvesítik a csúsztatók alatt, és a gerendák vívőivel együtt, amelyeket időnként alá kell fektetni, felelte József, kereken 100 embert rendelnék oda. Miért éppen 100-at? A tömb terhes, felelte József. S ha már nem ökröket fogunk elébe, hanem embereket, mert az ember olcsóbb, akkor megfelelő számban kell odaállítani őket, hogy útközben az egyik vontató csoport fölválthassa a másikat a kötél mellett, és a munkások között ne forduljon elő haláleset, megrekedt izzadság folytán, vagy ne emeljék meg magukat egyesek, hogy lélegzetük elakad, a maródiakat hozzuk haza, akik hánykolódnak és vetrengenek. Hát ezt minden esetre jobb elkerülni. De elfelejtett, hogy mi nem csak ökrök és emberek között választatunk, hanem tetszés szerinti számban állanak rendelkezésre a Vörösföld mindenféle barbárai, líbiaiak, puntiak és szíriai sivataglakók. Akit kezedre adtak, felelte József kimérten, maga is ilyen eredetű, ugyanis egy pásztor király gyermeke felső retenuból, ahol azt Kánaánnak hívják, és csupán ide lopták Egyiptom országába. Minek mondod ezt nekem? Benne van a levélben. És miért nevezed magadat gyermeknek, ahelyett, hogy azt mondanád fia? Önbecézés és önszeretet érződik benne, és nem illik egy elítélthez, még ha vétke nem is becsületbe vágó, hanem kényes területen követtetett el. Úgy látszik, félsz, hogy mivel a nyomorult Szahi földjéről eredsz, a legnehezebb tömbök elé fogatlak, míg izzadságod megreked, és száraz halált halsz. Épp oly tolakodó, mint ügyetlen kísérlet ez, hogy az én gondolataimat gondold. Rossz börtönigazgató volnék, ha nem tudnék mindenkit a maga képességei és a maga tapasztalatai szerint felhasználni és alkalmazni. Válaszaidból világosan kitűnik, hogy egykor egy előkelő háza fölött álltál, és értesz valamit az iparhoz. Ha lehetőleg kerülni szeretnéd, hogy az emberek megemeljék magukat, még ha nem is hápi, és a fekete föld gyermekei, akarom mondani fiai, az nincs a tulajdon szándékaimmal ellentétben, és gazdaságos gondolkozásra val. mint felügyelőt foglak foglalkoztatni a bányában egy csapat fegyenc fölött, vagy esetleg belső szolgálatban és az irodában. Mert te bizonyára másoknál gyorsabban ki tudod számítani, hogy egy ilyen meg olyan nagyságú csűrben hány köböl tönköly fér el, vagy mennyi gabona kell ennyi meg ennyi sör főzéséhez, és mennyi kell ennyi meg ennyi kenyér sütéséhez, hogy megállapíthassuk a kellő csere értéket és hasonlókat. Nagyon kívánatos lenne, tette hozzá fölvilágosításképpen Webmavet szájfelnyitója számára, hogy ebben az irányban némi könnyebbséghez jussak, s ne kelljen mindennel magamnak törődnöm, hanem több időt szentelhessek kísérleteimnek, hogy a három egyazon szerelem kalandját gyönyörködtető, s talán megindító módon papírra vessem. Ti vézeljek? Szólt József kísérőihez. Most elkotródhattok, és visszahajózhattok ár ellen, de északi széllel. Vigyétek magatokkal a köteleket is, valamint üdvözletemet Fáraó barátjának, uratoknak. Memi! Adta ki végül a parancsot a buzogányosnak, aki a jövevényeket elébe vezette. Jelölj ki ennek a királyi rabszolgának, aki mint igazgatósági segéd fog robotolni egy szobát magánzárkául, és adj neki felső ruhát és kezébe botot, felügyelői tiszte jeléül. Akármi magasan állt is már, most lehozatta magát hozzánk, és Cávi Ré vasfegyelméhez fog alkalmazkodni. De amit magas állásúként magával hozott, azt könyörtelenül kihasználjuk, mint ahogy kihasználjuk az alacsony állásúak testi erejét. Mert az nem az övé többé, hanem Fáraóé. Adj neki enni. Viszont látásra, atyám, búcsúzott a házipaptól, és visszafordult tornya felé. És ez volt József első találkozása mai Szakméval, a börtön elöljárójával. Jóság és okosság. Vigasztaljon hát benneteket, mint Józsefet is, a tömlöc tartó különössége, akinek kezére adta őt ura. Sajátságosan és megnyerőn mérsékelt férfiú volt a maga egyhangúságában, és a mindent megvilágosító elbeszélés az előbbiekben nem hiába egy cseppet sem sietett elfordítani fénykévéjét egyszer s mindenkorra zömök kis alakjáról, hanem inkább elég sokáig rajta nyugtatta, hogy legyen időtök emlékezetekbe vésni eleddig szinte ismeretlen emberségességét. Mert ami ugyancsak majdnem ismeretlen, nem jelentéktelen szerep és szolgálat volt számára kijelölve abban a történetben, amely itt hajszálra híven, úgy, ahogy a valóságban megtörtént, ismét lejátszódik. Miután ugyanis Mai Szakme néhány éven át József felett állt, mint robotfelügyelője, még sokáig állt mellette is oldalán, s vett részt vidám és nagy események ünneprendezésében, amelyeknek pontos és méltó elbeszélésére a múzsa adjon erőt nekünk. Ennyit erről egyelőre. De ha a hagyomány a börtön elöljárójára ugyanazt a formulát alkalmazza, amit Potifárra, tudnilik, hogy semmire sem vala gondja, úgy nem sokára minden, ami a veremben történik vala, József által történik, ezt helyesen értsük, és egészen más jelentésben, mint a napudvaronc és szent hústorony esetében, aki azért nem vállalt semmi gondot magára, mert címzetes nemigaziságában az emberiségen kívül maradt, és lénye hozzáférhetetlen zártságában minden valósággal szemben idegenül állt, és dolgát puszta formalitásnak mondta. Mai Szakme ellenben teljesen valóságos férfiú volt, aki a nagyon nyugodtan is, de melegen vállalta sok mindennek, kiváltképpen pedig az embereknek gondját. Mert buzgó orvos volt, aki minden nap korán fölkelt, hogy utána nézzen, mi távozott a beteg katonák és fegyencek alfeléből, akik a maródi pajtában feküdtek, és Xavier-é Citadella tornyában biztos helyen levő szolgálati szobája valóságos laboratórium volt, dögönyöző és dörzsölőszerekkel, gyógyfüves üvegekkel, fiolákkal és kenőcsös tégelyekkel, tömlőkkel, lombikokkal és párologtató medencékkel felszerelve, ahol a kapitány ugyanazzal az álmos, okos tekintetű arccal, amellyel József fölvételénél a három szerelem történetét elbeszélte, részben az Emberek javára című könyv és más régi tapasztalatokat összegyűjtő tankönyvek segítségével készítette szereit a belek kiöblítésére, főzeteit, labdacsait és borogatópépeit vizeletrekedés, nyakdaganatok, hátgerincmerevedés és szívláz ellen, de ahol olvasva és gondolkozva olyan általános, az egyes esetek fölé boltozódó problémákon is elmélkedett, mint hogy vajon mennyi a száma a szívből az emberi test egyes tagjaihoz párosan futó ereknek, amelyek eldugulásra, megkeményedésre és gyulladásra olyannyira hajlamosak, és gyakran az orvosságot se akarják átereszteni, valóban csak 22, vagy tulajdonképpen, aminek elfogadására egyre inkább hajlott, 46. Továbbá, hogy a testben levő férgek, amelyeket szirupjaival próbált kiölni, bizonyos betegségek okozói-e, vagy jobban átgondolva következményei, amennyiben egy vagy több ér elrekedésénél daganat képződik, amely nem talál utat a kitisztulásra, úgyhogy elrohad, és ekközben, mint ahogy másként várni nem is lehet, férgekké változik. Nagyon jó volt, hogy a kapitány vállalta-e dolgok gondját, mert noha ostábla partneréhez, a Webmavet paphoz hivatalból közelebb állt volna ez a tevékenység, mint hozzá a katonához, de viszont ennek ismeretei a test természetét illetően nem sokkal többre mentek, mint az áldozati állatok megszemlélése és Istennek tetsző levágása, és gyógymódjai túlságosan egyoldalúan mindig csak varázslásra és bűvös mondókákra korlátozódtak, ami kétségkívül szükséges elem, ha valamelyik szerv, akár a lép, akár a hátgerinc megbetegedése vitathatatlanul arra vezethető vissza, hogy ezt a testrészt a maga külön védő istensége akarva vagy nem akarva elhagyta, és ellenséges démonnak adta át a teret, amely most bomlasztó munkáját űzi benne, és megfelelő ráolvasással kell távozásra kényszeríteni. A házipap azon kívül egy pápaszemes kígyóval is, amelyet egy kosárban őrzött, s nyakát megnyomva varázsbottá tudott változtatni, elért bizonyos eredményeket, ami Mai Szachmét is arra indította, hogy az állatot néha napján kölcsön kérje. Általában azonban kipróbált meggyőződése volt, hogy a mágia önmagában és teljesen elkülönülve ritkán hathat, hanem a profán ismeretek és eszközök anyagi támasztékára szorul, hogy ezeket áthassa, átitassa és általuk érje el hatását. Így például a rengeteg bolha ellen, amelyektől Xavier-ében mindenki szenvedett, a főpap mondókái soha, vagy csak annyira átmenetileg használtak valamit, hogy a megkönnyebbülés csalódás is lehetett. S a gyötrelem csak akkor csökkent, amikor Mai Szachme minden esetre mondókák kíséretében bőséges, lúgos vizet locsoltatott szét, és azon kívül mindenütt szétmorzsolt, bevett növénnyel kevert faszenet szóratott el. Ő volt az, aki elrendelte a raktáron levő élelmiszer készletek befödését macskahájjal, tudnilik egér ellen, amely csak nem annyi volt, mint a bolha. Nyugodt megfontolása az volt, hogy az egerek azt hiszik magának a macskának a szagát érzik, és ilyettükben odahagyják a készleteket, és így is lett. Az erőd maródi szobája mindig tele volt sebesültekkel és betegekkel, mert a robot kemény volt a folyótól befelé 5 mérföldnyire levő kőbányában, amint ezt József is hamar megtanulta, amikor ismételten odakint kellett töltenie néhány hetet, és a csákányozásnál, ledöngölésnél, faragásnál és elszállításnál a katonák és fegyencek egy szakasza felett felügyelnie. Mert egyiknek sem volt jobb dolga, mint a másiknak, és Szaviré helyőrségét, egyiptomiakat és idegeneket, ha nem teljesítették éppen őrszolgálatukat, nem használták semmi másra, mint a fegyenceket, s ők is épp úgy érezték közben az ösztökélő botot, mint azok. Minden esetre a sebesüléseket, kimerülést és az izzadság megrekedését náluk valamivel könnyebben elismerték, és visszavitelüket a várkórházba kissé hamarabb elrendelték, mint az elítélteknél, akiket a végsőkig, azaz az összeroskadásig hajszoltak tovább, mégpedig a harmadik összeroskadásig, mert az első és a második elvileg színlelésnek számított. Különben e tekintetben József felügyelősége alatt némileg enyhült a helyzet, először csak az ő szakaszánál. Később azonban, amikor beteljesült az ige, hogy az elöljáró mindazokat a foglyokat, kik a tömlöcben valának, József kezébe adá, és amikor ez kiment a bányába holmi főfelügyelőnek és a parancsnok közvetlen helyettesének, látszott, az enyhülés általános lett. Mert József Jákobra gondolt, távoli atyára, akinek számára halott volt. Mennyire megvetette az mindig az egyiptomi dologházat, és bevezette, hogy már a második összerogyás után kiállították a munkást és visszavitték a szigetre. Mert hogy az első színlelésnek számít, ahhoz ragaszkodtak, még ha mindjárt belehalt is. A kórház pajtából tehát sohasem fogytak ki a hánykolódók és fetrengők, egyiknek valamelyik csontja tört el, a másik nem tudott többé lenézni a hasára, vagy testét földagadt légy és szúnyogcsípések borították, mint leprafoltok, vagy a gyomra lötyögött erre-arra, ha az ember rátette ujját, mint az olaj a tömlőben, vagy a kőportól kapott gennyes szemgyulladást. És mindezeknek az eseteknek gondját a kapitány vállalta, és egyiktől sem rettent meg, és mindegyik számára tudott írt, ha csak nem maga a halál volt, akivel szembe került. A törött csontokat kis deszkalapok köz sínbe tette, a beteg képtelenségét, hogy lenézzen a hasára, lágy pépes borogatással igyekezett leküzdeni, a csípések dudorát libazsírral kenegette, amelybe jótevő növényport kevert, a gyomor kínos ide-oda lötyögése ellen a ricinus cserje bogyóinak rágását rendelte sörrel, és a sokféle szembetegségre volt egy jó bibloszi kenőcse. Egy kis vajákolást is űzött közben a gyógyszerek erősítésére és a befurakodott démon szorongatására. De ez nem annyira mondókákban és a megmerett pápaszemes kígyóval való érintésben nyilvánult, mint inkább Mai Szakme személyes ráhatásában, amely a nyugalom hatása volt, és a betegben megnyugvássá változott. Úgyhogy többé nem félt betegségétől, ami csak ártalmára volt, hanem fölhagyott a hánykolódással, s önkéntelenül a kapitány arckifejezését vette föl, csücsörített ajkát könnyedén megnyitva, és szemöldökét okos egykedvűséggel fölhúzva. Így feküdtek a betegek, és nyugodalmasan néztek a gyógyulás vagy a halál elébe. Mert Mai Szakmé hatása megtanította őket arra, hogy ettől se rettenjenek meg. És akinek arcát már hullaszín borította, még az is, megbékélt kezekkel az orvos higgadt arckifejezését utánozta, és értelmesen fölvont szemöldöke alatt nyugodt szájjal várta az élet utáni életet. Így hát nyugalom és meg nem rettenés hatotta át azt a kórházat, amelyben József néha az elöljáró oldalán, sőt, kezére is járt. Mert a bánya felügyelettől ez csak hamar visszahívta a belső szolgálatba, és a szólást, hogy a tömlöc tartó a tömlöc fogjait mind József kezébe adá, úgyhogy ami ott történik vala, minden ő általa történik, úgy kell érteni, hogy Potifár egykori udvarmestere hamarosan, alig fél évvel odaszállítása után, szinte önmagától és külön kinevezés nélkül az irodában az áttekintés urává és az egész erődnek tápláló atyává növekedett, amennyiben minden irat és számadás, ami, mint mindenütt az országban, itt is végtelenül sok készült, a rozs, olaj, árpa és vágómarha beszerzését és az őrszemélyzet és fegyencek közti szétosztását, szaviré, sörfőző és pék üzemeit, sőt a Vepmavet templom bevételeit és kiadásait, és a faragott kövek elszállítását és mi egyebet illetően az ő kezén ment keresztül.